estás tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú y tú, y tú. Pero me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra viharos jövő évet ígért a miniszterelnök a parlamentben, lesz növekedési akcióterv is Matolcsy György vezetésével készül majd. A demokratikus ellenzék szerint külön utas gazdaságpolitikáját és nem az ország érdekeit védte a kormányfő, amikor Brüsszelben nem csatlakozott az uniós egyezményhez. Évente 2,5%-kal emelkedhetnek 2014-ig a vízközműdíjak a Magyar Vízi Közműszövetség javaslata szerint. Borongós, de enyhe idő várható a folytatásban is. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Európában és itthon is viharos lesz a következő év. Erről a miniszterelnök beszélt napirend előtt a parlamentben. Orbán Viktor azt mondta, szükség lesz az IMF jelentette pénzügyi védőhálóra, de emellett új elemekkel kell kiegészíteni a költségvetést. Utóbbiak közül konkrétumot nem említett. Újra gyengülhet a forint az euróval szemben. Ezt is hozzátette.
A jövő év, különösen annak első fele, viharos lesz Európában, és bizony viharos lesz nekünk is. Most különösen nyilvánvaló a számomra, hogy helyes volt, hogy 2012-re országvédelmi költségvetést készítettünk. De ezt most újabb elemekkel ki kell egészítenünk. Csökkenteni kell a növekedési előrejelzéseket, és az európai, azon belül is elsősorban a német gazdaság növekedési lehetőségeihez kell igazítanunk. Ezentúl pedig magasabb euró-forint árfolyammal kell számolni, mint ahogy azt korábban remélhettük. Közben az euróválsággal szembeni védekezés részeként pénzügyi védőhálót is kell feszíteni, és erre ma nem tudok jobb megoldást, mint az IMF-fel kötött új típusú biztonsági megállapodást. Meg kell indítani az új növekedési akciótervet is, amelynek összeállítási munkálatait Matolcsy György miniszter úr vezeti.
A miniszterelnök előzőleg megfontolandónak nevezte a múlt heti uniós egyezséget elutasító brit álláspontot. Megismételte, amit pénteken Brüsszelben mondott, hogy a nemzeti szuverenitást érintő fontos kérdésről van szó, ezért kell arról a parlamentnek döntenie. Az LMP szerint az Orbán Viktor által emlegetett szuverenitás nem a kormányfői, hanem a népé. Schiffer András, frakcióvezető ugyancsak a parlamentben, az államadóság elleni háború elbukásának beismerését hiányolta leginkább a miniszterelnök beszédéből. Az ellenzéki politikus szerint az ország helyzetét pedig nem lehet az unióra fogni.
A Merkel-Sárközi levél alapján van esély arra, hogy a szerződés módosítás alkalmas legyen a spekulatív kapitalizmus megfékezésére. Ehhez képest meglepő az, hogy volt néhány óra, amikor ön David Cameron oldalára állt, miközben a britek a londoni City érdekeit védték. Magyarországnak a szorult helyzetét kár az Európai Unióra fogni. Kétségtelen, hogy önök nehéz örökséget kaptak. Önöknek ugyanakkor volt egy történelmi esélyük, hogy a magyar gazdaság fejlődést 20 év bolyongása és 20 év elhibázott gazdaságpolitikája után új pályára állítsák. A magyar növekedést az erőltetett adósságpálya vágta haza.
Az MSZP szerint Orbán Viktor nem az ország szuverenitását félti, hanem saját politikáját. Mesterházy Attila pártelnök frakcióvezető a parlamentben azt mondta, Orbán Viktor Brüsszelben valószínűleg felmérte, ha igent mond az eurómentő megállapodásra, akkor vége a különutas magyar intézkedéseknek.
Nem azért mondott nemet első nekifutásra zavarában vagy határozottságában ott csütörtök éjszaka, amit manapság mond, hogy a szuverenitást féltette, hanem pontosan felmérte azt, hogy ha ehhez a szerződéshez csatlakozunk, akkor befellegzett ennek a különutas gazdaságpolitikának, be kell fejezni a szabadságharcot is és a hazárdírozást is. Azt a téves politikát kell amire a politikáját építette, hiszen ha ezt beismerné, akkor egészen biztosan nem önnek kellene vezetni továbbra a Fidesz kormányát, hanem egy új miniszterelnöknek, aki hitelesebben tudja ezt a politikai fordulatot végrehajtani. Ez lett volna az a történelmi pillanat, amikor önnek lehetősége lett volna még talán jó időpontban változtatni a politikán.
Évente több mint 2,5%-kal emelkednek majd a vízi közműdíjak a következő két évben. Ezt tartalmazza a Magyar Vízi Közmű Szövetség által a parlamentnek benyújtott törvényjavaslat. Eszerint a jövőben egységes elvek mentén történne a kommunális szolgáltatás, bár az egyes szolgáltatók üzemeltetésre, koncesszióba vagy bérbeadhatják eszközeiket. A javaslat elfogadása esetén a vízszolgáltatás visszaáll az 1992 előtti állapotra, amikor összesen 35 vízműcég látta el az országot, szemben a mostani 400-zal, közölte a szervezet társelnöke. Végül az időjárásról: holnap sem várható komoly mennyiségű csapadék. Az ország nagyobb részén borongós idő lesz, de nyugaton délután kisüthet a nap. Reggel 4, délután 8 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap után is nagyjából hasonló időnk lesz, majd csütörtökön várható nagyobb eső és erős szél a mostani előrejelzés szerint. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 3:45-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Újabb papírgyűjtésbe fogott az egyik szakszervezet. Ezúttal a miniszterelnöknek a nyugdíjasokhoz írt leveleit gyűjtik, és esztergomi óvodákat szeretnének az ezekért a méhben kapott pénzből kicsit megsegíteni. A VDS elnöke lesz a vendégem. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hogyan jutott el egy kezdeményezés az ország egyik legnagyobb nyomorában élő cigánytelepétől az online aukcióig? Lehet, hogy ez így elsőre egy kicsit érthetetlen, de ha meghallgatják a műsort, higgyék el, minden kiderül. Máris Spitzer Gyöngyi, vagyis Soma lesz a vendégem, aki mindenről alapos magyarázattal szolgál majd. És beszélgetünk arról is, hogy mi lesz a BKV dolgozóival. Ugyanis a napokban megalakul az a bizottság, amely javaslatot dolgoz ki a BKV-nál márciustól bevezetendő új kollektív szerződésre. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Múlt héten a reggeli gyorsban már szó volt arról, hogy Ószhétestelepen egy, én hagy minősítsem, bár tudom, hogy sokan nem szeretik, hogyha az ember személyeskedik, egy nem minden napi kísérlet, illetve mondhatom azt, hogy eredmény van kialakulóban. Arról van szó, hogy az ország egyik legnagyobb nyomorában élő cigánytelepén, még annak idején Bódis Kriszta kezdett el ezzel az egész telepre foglalkozni, tehát azt hiszem, hogy a hallgatóknak onnan lehet ismerős egyáltalán talán maga a település, és szerencsére Spitzer Gyöngyi Soma is beszállt. Egy kicsit más ügyben erről fogunk beszélgetni, és hogy kerül ez a szolidaritásba. Úgy kerül, hogy végül is a szolidaritás az nem csak a szakszervezetekről, és nem csak az a fajta érdekvédelemről szól, amire azt gondolom, hogy a legtöbben asszociálnak, mikor azt mondjuk, hogy érdekvédelem, hanem sokkal, de sokkal szélesebben kell értelmezni. Vendégem itt a stúdióban Soma, szia, és köszönöm, hogy eljött.
Szervusz, köszöntök minden hallgatót.
Megint csak a reggeli gyorsra utalnék vissza, ott már elmondtátok, de azért három mondatban mondjuk el, 3 éve kezdtél te ebbe bele, de miért, tehát mi indít egy közszereplőt, egy népszerű embert arra, aki egyébként is tudjuk, hogy nagyon sokat tud az embereknek segíteni, hogy fölkeresse a legnagyobb nyomor világát?
Lehet, hogy ebben benne van a saját személyes életem is, mert az anyámnak a második férje cigány, így az utolsó, vagyis 5. gyermeke, a féltestvérem, aki félig roma, Zambó Norbi, és hát rajta keresztül megtapasztaltam, hogy nagyon kemény karma cigánynak lenni. Csak egy sztori: általános iskola első osztály, úgy jött haza, sírva, hogy senki nem akar mellé ülni a padba. A kis elsős kis csöpke, hát egy kis 6 éves kis babák még szinte, és az anyám felroncsolt, mint ilyen ősanya. Erre a tanítónéni közölte, hogy tehát én megmondtam a gyerekeknek, hogy a Norbika csak félig cigány. Tehát kvázi félig mellé lehetett volna ülni, hát aztán persze mellé lett osztva valaki, és innentől láttam, hogy bizony nagyon kemény sors, aki romának születik, nyilván nem véletlenül születik annak, és én most nem akarom piedesztára emelni őket, csak egyszerűen azt, hogy ez egy nehéz indulás. És a Bódis Krisztának én ismertem a könyveit, és ismertem a dokumentumfilmeit is. Ő hívott le 3 évvel ezelőtt egy ilyen nyári alkotótáborba, hogy minden év augusztus 20-ától 27-ig csinál egy egyhetes alkotótábort, kifejezetten gyerekekre koncentrálva, amiben természetesen ugyanúgy belefolynak a szülők is, hiszen ez egy végre valami történés van ott a telepen. És aztán megindított az, ahogy ott az asszonyok a saját életükről beszéltek, egyáltalán, hogy beleláthattam az életükbe, és mivel én egyébként is asszonycsoportokkal foglalkozom a csoportterápiáim, lelki wellnesseim és nyári táboraim kapcsán, valahogy így a nők kerültek hozzám közel, én nagyon szeretek nőkkel együtt lenni, varázslatosnak tartom, amikor csak nők együtt vannak, és az az egymást támogató, együttérző minőség megjelenik, akkor valahogy azt éreztem, hogy akkor én ott egy női kört kialakítok, és én elkezdtek a nőkkel foglalkozni.
Így lett ebből egy ilyen képzőművészeti alkotókör tulajdonképpen, csak hát, tudom, hogy mire ide eljutottál, az nem volt semmi.
Igen, először szóba se került, hogy itt lesz egy ilyen alkotócsoport, hanem egyszerűen csak szerettem volna egy kicsit segíteni nekik, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben,
mert hogy munkalehetőség
nulla, ugye az iparból élt, a bányászatból és a ráépülő nehéz iparból élt az a vidék, Ózd és környéke, ezek mind bezártak, tehát ott tulajdonképpen, ha azt mondom, hogy nincs munka, akkor tényleg ott tehát nincs munka. Ha felmerül egy munkalehetőség, tudom én, eladó, akkor 850-en állnak a helyére, és nem egy koksz-fekete romát fognak fölvenni, aki hétes telepről származik. Tehát ott a 400 embernek, azt hiszem 5-6-nak van munkája, és abból 4 szociális munka önkormányzat által kijelölt és fizetett munka. Tehát tulajdonképpen nincs
közmunka.
Igen, ezt a szót kerestem. És hát mindenki tudja, hogy nem jó ennyire nem tevékenynek lenni, tehát ők sem szeretik, ők sem élvezik.
De miért pont ezt a képzőművészeti alkotókört találtad ki? Nekem az
kézimunka, ezt... inkább hívjuk, kézimunka. Hogy kézimunka.
Nekem az jutott eszembe, kézimunka. De lehet, hogy én túl gyakorlatias ember vagyok, hogy miért nem inkább valami olyasmit találták ki, amiből közvetlen hasznuk van, tehát megtermelik maguknak a kis paradicsomot, hagymát, mert hogy...
2 évvel ezelőtt, amikor azt mondtam nekik, hogy mondom, emberek, hát itt van az üres föld, dologtalan kéz, éhes száj, ragd össze. Mondom, ez nem kell nagy logika. Miért nem vetitek be a földet? Ó, hát mindenki ágált, és azt mondta, hogy én nem tudom, milyen emberek laknak itt a telepen. Itt, ha kinő egy paprika, és megnő 3 centire, azt 20-an fogják leszakítani, a gyerekek szét fogják dibolni a földeket, stb. Stb. És ott próbáltam megértetni az asszonyok, ezt a változást pont ti fogjátok tudni elindítani. És ha ez itt a fejetekben nem dől el, akkor itt maga tehetetlenek maradtok, na sikerült kimondanom. És idén szinte minden föld, majdnem azt mondanám, hogy minden föld be volt vetve, és nem lopták el, és a 80 éves nénike is nyilatkozik, hogy ő itt él évtizedek óta, ilyen még soha nem volt, hogy ez valami fantasztikus, jobb, mint a tévézés, kicsike parcellák, de ha valaki fölmegy a Bódis Krisztáék szájtjára www.cseppgyerek.blog.hu-ra, akkor ott lehet látni, úgy is van írva az írásban, hogy kis lépés az emberiségnek, nagy lépés ez hétesnek, hogy először megvalósultak a kiskertek, és
örömüket lelik benne?
Nagyon nagy örömüket lelik benne, tehát...
És egyébként, ha mindenki csinálja, miért venni el a másikét, nem? Tehát...
Hát igen, ebben ők maguk sem hittek. Hogy miért alakítottam ki a fonót, és mi inspirált erre, abszolút láttam azt, meg hát látható az a feszültség, amiben ezek az asszonyok élnek. Elég erősen noxiron függők is a javarész, tehát szedik a nyugtatókat, hiszen nyomor, állandó összezártság, nagyon kevés külső impulzus és információ, tehát
igen,
szinte semmi nincs. Az első év a Soma simogató volt, a Bögyös Fürtös a tévéből.
Tehát, hogy mert így ismert, vagy
igen,
ez
igen,
volt a belépés.
De sokszor kellett lemenni ahhoz, hogy érezzék, hogy ez nem egy szimpla nyomorturizmus a részemről, mert azért, amikor először szembesülsz ezekkel a putrikkal és ezzel az életformával, amit ők élnek, bizony leesik az ember állatát. Egy dolog megnézni a videón, vagy képen, de egy másik dolog ott lenni, szagolni, érezni, átélni, benne lenni. No, tehát visszatérve, hogy azért gondoltam a fonót, mert annyira össze vannak zárva, és annyira nem ismerik azt az állapotot, hogy autonómia, hogy saját idő, hogy szuverén saját idő, hogy magamra fordított idő, hogy sikerült velük megértetnem, ez a tavaly elkezdődött munka gyümölcse volt idén, hogy hajlandóak voltak belemenni, hogy ők hetente egyszer átsétáljanak a kb. 15-20 perc sétára levő alkotóházba, amit Bódis Krisztán sikerült megszerezni, egy egykori lepukkant üveges műhelynek egy kis része, és csak magukkal legyenek gyerek nélkül, férfi nélkül. Tehát ez a romáknál elképzelhetetlen volt, hogy egy asszony otthagyja a családját, és azért, hogy ő hobbizgasson, hímezzen, varjon, azért otthagyja a kisebb gyerekeket a nagyobbakra, otthagyja a férjét, otthagyja a családját, és asszonyukkal átsétáljon valahova, és magával legyen. És először ezt ők teljesen nonsensnek találták, hogy ez lehetetlen, hát milyen asszony az ilyen, szó nincs róla, ugye náluk csak a család működik, tehát náluk nincsenek barátságok. Ez nekem nagyon furcsa volt, amikor először szembesültem ezzel. Nagyon egészen más világ az övék. Tulajdonképpen a patriarchális szemléletnek a kikristályosult mintája az, amiben ők élnek. Talán ők nagyanyáink éltek még ebben a nagyon náluk erős megmaradt, patriarchális, de még ott is meg volt a fonó. Tehát még ott is megadatott az asszonynak az, hogy kilépjen egy icike-picikét, és kiszellőztös az agyát, és csendben lehessen.
Mindjárt folytatjuk, egy perc szürelmet kérek tőled is, meg a hallgatóktól is.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám. New York, Amsterdam és London után ismét Magyarországon ad koncertet Európa egyik legjobb klezmer zenekara. A Budapest Klezmer Band újévi koncertje január 1-én a Budapest Kongresszusi Központban. Sztár vendég Tompos Kátya. Információ és jegyrendelés a www.koncert.hu oldalon.
Váradi Júlia, te miért léptél be a Hadd szóljon egyesületbe?
Én azért, mert nem tudom elképzelni az életemet a Klubrádió nélkül, és azt gondolom, hogy a Hadd szóljon egyesülettel talán közelebb jutok ahhoz, hogy a Klubrádió soha se szűnhessen meg.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd szóljon egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-67-49-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon! Programajánló.
Delhusza John ünnepi szimfonikus koncertje december 20-án este 7 órától a Kongresszusi Központban. Több mint 30 sláger a váci szimfonikusokkal, valamint Pintácsi Viki iskola növendékeivel. Vendég a Princess zenekar. Jegyek a Ticketpro hálózatában és az ismert jegyirodákban kaphatók. A Szalmaszál Alapítvány az idén is megrendezi jótékonysági árverését. A kiállítás december 7-én este 6 órakor Vásárhelyi István nyitja meg Budapesten a Centrális Galériában. Művész vendég Bródi János. A teljes kiállítási anyag árverésére december 17-én délelőtt 11 órakor kerül sor. Várjuk Önt az 5. kerület Arany János utca 32-ben. Az árverésen befolyt összeggel hajléktalanná vált embertársainkon segítünk. www.szalmaszál.org. Adjon egy esélyt! A Sanyi és Aranka Színház bemutatja Naplószilánkok. Móricz Zsigmond 1924-es és 1925-ös naplója alapján. A 2010-es év egyik könyvszenzációja Móricz Zsigmond várva várt naplója volt. Színpadra alkalmazta és előadja Koltai Róbert. Hangfelvételről közreműködik Molnár Piroska, Kertész Péter, Úri István, Szirtes Balázs. Bemutató december 7-én 19 órakor. Jegyek kaphatók a 9. kerület Mátyás utca 9 alatt, illetve interneten, a www.sas.hu oldalon.
A Komédium Színház ma esti programja a bor filozófiája, Huzella Péter és Rátóti Zoltán estje. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Cím 5. kerület Tüköri utca 5. Telefon 332-5967.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Somával beszélgettem az elmúlt negyed órában, és ez így lesz ebben a negyed órában is, az Ószthétesi telepről, illetve arról a fonóról, ami ma már megvalósult, és ahol a roma asszonyok hímeznek, és annak kapcsán beszélgetünk, és azt nem mondtam végül is a beszélgetés elején, hogy egy online aukció fut, aminek a jövő héten lesz vége, de erről is majd fogunk beszélgetni. Arról szó volt, hogy kellett egy év egyáltalán, hogy elfogadják, és hogy kiszakadjanak a saját környezetükből, és egy héten egyszer elmenjenek, és saját örömükre hímezzenek. Ez egy első lépésnek szánod, tehát ez, hogy úgy mondjam, a terápia eleje, és aztán majd valahogy valamerre ezt tovább szeretnéd vinni?
Igen, mindenképpen. Tehát egyrészt, amikor tavaly elkezdtem, az egy belső munka volt. Az azt jelenti, hogy én nagy lelkesen gondoltam, hogy hát segítek ezeknek az asszonyoknak önbecsülést vinni az életükbe, mert hogy tudom, hogy mennyire nincs igazából önbizalmuk sem. Csak egy sztori, lelkes kis Gyöngyi baba, kiosztottam az asszonyoknak a papírt, a tollát, mondom, asszonyok, írjátok le erre a papírra a jó tulajdonságaitokat.
Tudnak írni?
Várjál, erre két reakció jött, az egyik az mi, a másik nem tudok írni. Hú, gondoltam, jó, nem baj, innen szép a felállás. És elkezdtem így sorra venni. Hát mondom, asszonyok, egy csomó nő ma már ilyen zacskós leves porokat meg miraliteket tud csak főzni, nem tudnak főzni, hát azért a romák nagyon jól tudnak főzni. Hihetetlen ízesen. Ti jól tudtok főzni, ez nagy dolog, ez egy igazi régi női érdem. És akkor aki tudott írni, elkezdték írni, ugye, jól tudok főzni. Mondom, gondosak vagytok, a gyerekeitekre odafigyeltek, még ha hát türelmetlenek is sokszor, de hát mégiscsak gyerekcentrikusak vagytok, és gondoskodóak. Jó. Odaadó feleség. És akkor így vettük szépen a tulajdonságokat, és az a pártnő, aki tudott írni, beszedtem a papírt, és láttam, hogy a jól tudok főzni, mint tulajdonság, vagy jó szakásnő vagyok, föszni Eszter rövidővel, föszni. Tehát, hogy akkor értettem meg, hogy még az sem jutott el a többségnek a tudatáig, hogy mi az, hogy jó tulajdonság, hogy becsülhetem magam az értékeimért. És hát innen kezdődött el egy olyan belső munka, aminek a végén eljutottunk oda is, hogy meditáltattam őket, relaxáltattam, és meditáltattam. Számomra nagyon meglepő volt, mikor szembesültem azzal, hogy a cigányok nem fekszenek le egymás előtt a földre. Tehát amikor én nagy bátra, mert egyébként vezettek ilyen meditációkat is, letettem pokrócokat, feküdjetek le, hogy mit képzelek én, hogy ők nem fekszenek le a földre, mert ugye a földre feküdni az azt jelenti, hogy annyira csóró vagy, hogy még ágyat sincs, még egy szalmazsákot sincs, és hogy ez olyan intim, hogy ilyet nem lehet. Nem adhatja ki, és főleg úgy, hogy nem rokon, igen, hanem a mellette levő putriban élő, hát nem vadidegen, de...
Kommunikálnak most már ők egymással egyébként?
Igen, tehát... és ez egy teljesen új, tehát amit a fonóban megtapasztaltak, ők maguk mondják el, hogy együtt élnek a telepen 20-30 éve, és nem tudta egyik a másikról, hogy ja, te is állami gondozott voltál, te is, neked itt él a bátyád, ne. Elkezdték bevetni a kis lelki problémáikat, ahol az idősebbek tanácsot adnak a fiatalabbaknak. Egyébként a jelenleg 90-es csoportból kettő tudott hímezni, az a kettő tanította meg
a többit
is, keresztszemesöltés, hímzés és goblájnezésre, és a további lépés az a kötéshorgolás, tehát megkapták hozzá az anyagot, illetve megkapták hozzá azt a szociális munkást, aki megtanítja őket kötni, hiszen ez funkciózusabb dolog, és szeretnék kitalálni valami, hát nem is azt mondom, hogy márka nevet, hanem azt, hogy aki megveszi az ő munkájukat, az úgy vegye meg, hogy tudatosítsa magában, hogy az az ember nem tud más csinálni, nincs máshoz eszköze. Tehát ez is egy adománygyűjtés kapcsán lett az a rengeteg fonál, tehát ezek is drága, sok pénzbe kerülnek, tehát ezek nem tudják megvenni maguknak az ehhez szükséges adat.
Kötögetnek, sapkát, sálat?
És most kezdődik a kötés megtanulása, tehát most már ez folyamatban van. És hogy tudja a hallgató, hogy egyáltalán hol lehet ezeket megnézni, bemondanám az alapítványnak a szájtját, hogyha valaki fölmegy a www.nők2000nyitottkapu.hu oldalra, vagy az én oldalomra somamamagesa.hu, arról is rá lehet menni az alapítvány oldalra, akkor ott láthatóak azok a hímzések, amikre most lehet online licitálni, és a csoport maga határozta el, és ez nekem nagyon tetszik, hogyha bárkiét is veszik meg, igazságosan osztják el egymás között 9 fele. Tehát lehet, hogy valaki, mert kicsit rakoncátlanabb, egyszerűbb, ugye, aki nem tudott hímezni, ez nem tud olyat produkálni, mint aki már 20 éve tud hímezni, lehet, hogy csak azért veszik meg, lehet, hogy csak a 2-3-at vesznek fel, meg akkor is ők egyenletesen osztják el, mert szeretnék a közösség jó érzését tartani, és ez 9 családhoz fog eljutni.
Mennyire érte el azoknak a rossz szóval élve inger küszöbét, akik megtehetik, hogy megveszik? Tehát lesz-e ebből ügy, azt szeretném. szeretném kérdezni. Trendi lesz-e, mert tudjuk, hogyha valami ügyet fölkarolnak, akár a középosztály is, akkor az jól tud elkezdeni működni. Ha jól tudom, 20-áig lehet, ugye?
Igen, 20-áig lehet az alapítvány szájtján licitálni.
Tudsz-e már valamit erről?
Igen, vannak, most már jönnek szépen a licitálók. Három kézű munkára van eddig licitálás. Az elsőre, ami legszebb, a legkomplexebb, arra már kettő is. Ez még csak ilyen kis csordogáló, folydogáló. Nézd, annyit tudok mondani, hogy ha nem tudatosul az emberekben az, hogy a gyűlölködés az csak lehúz mindenkit. Tehát annyira megy a roma gyűlölet ebben az országban, olyan erőteljes, mindenkinek meg tudom érteni az ellenérveit, az érveit, pro-kontra, de egy biztos, hogy a gyűlölködés azt is lehúzza, aki gyűlölködik, és azt is, akit gyűlölünk. És ez nem megoldás. Tehát, hogy ez túl kevés. Tehát, hogy adjunk nekik valamit, hogy legyenek akkor tevékenyek. Ők is szeretnének tevékenyek lenni. Kétségbe vannak esve, depressziósak, erőtlenek, állandó szorongásban és nélkülözésben élnek. A 400 embernek van 2 kerti csap, ami télen befagy, tehát az azt jelenti, hogy úgy jutnak vízhez, hogy felmelegítik, tehát először tüzet kell, hogy rakjanak, és ebből tudnak főzni, mosakodni, inni.
Ebben az egész ötletben az, ami engem legjobban megérintett, én magam úgy gondolom, hogy nem az a megoldás, hogy adományokat viszünk. Nyilván az is egy szép dolog, hogy adományokat adunk azoknak, akik rászorulóak, de azt gondolom, hogy annak van igazán értéke, amiért megdolgozunk, vagy megküzdünk, és nagyon úgy tűnik, hogy ez az út, amire te most ráléptél, ez pont erről szól.
Igen, ennek ellenére azért adományt is gyűjtött, tavaly is gyűjtöttem, és megtelt egy teherautó, idén 2 teherautót rendeltem, szereztem, kaptam támogatásként, én csak a benzint és az autópályamatricát fizetem.
A saját pénzedből?
Természetesen, tavaly is ezt tettem, idén is, meg hát más módon is támogatom őket. Na mindegy, ugyanis már az egyik teherautó szinte telve van, és igen, valóban a foglalkozásnak van perspektívája, de bizony az adomány is nagyon jól jön. Bármi, a meleg ruhaneműtől, a paplantól, a könyvtől, a játéktól, sok helyen ugye az lesz az ajándék karácsonyra.
A gyerekek egyébként már tudnak olvasni, tehát járnak iskolába?
Hát most már azért meg lettek szigorítva államilag is.
Ez jól hat rájuk.
Ez nem kis küzdelmet jelent az anyáknak, tehát nagyon sok gyerek ennek ellenére, hogy tudja, hogy problémát okoz a családjának, mert nem kap támogatást a család, ha ő nem jár iskolába, ennek ellenére nagyon sok gyerek, mintha ezt nem akarná megérteni. Tehát nyilván olyan nagy a feszültség belül, hogy ez már itt pszichológizálás lenne, ha ebbe belemennék.
Térjünk vissza akkor erre az alkotókörre, nekem ez az volt tetszik leginkább. Hogyan látod, ez a 9 asszony, ez benne fog maradni, vagy esetleg még csatlakozni fognak hozzá? Tehát elindított-e ez ott belül, ezen a telepen belül egyfajta igényt a többiektől? Rangra emelkedett-e ez?
Igen, de ez a 9 asszony most zárta a kört, tehát annyira intim lett az ő együttlétünk, hogy most azt mondták, hogy akkor nem engednek senkit. Egyébként volt egy teljes hónap a jelentkezésre. És a 16 nőből lett a végén 9, ez lett a kemény mag, most ez zárva van. El tudom képzelni, hogy ez majd a jövőben elindít egy másik kört, vagy akár nyílik. Eléggé zártak ők egymás között is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy itt nincs barátság. Nem ismerik a telepen belül a romák, hogy mi az, hogy barátság, barátkozni. Ez egy teljesen új kezdeményezés, hogy itt más minőségben kezdték egymást megismerni.
Na jó, akkor itt a végén még egyszer mondjuk el, tehát lehet licitálni. Én megnéztem egyébként ezeket a műveket, fogalmazom.
Az elsők egy-kettőn, tehát vannak közte nagyon szép,
így
korrekt
van,
művek.
Így van, és azt gondolom, hogy nagyon sokan, legalábbis azt remélem, akik most hallják és licitálni fognak, talán nem is azért licitál rá, mert mindenképpen ezt az egy művet
szeretni. Támogatás.
Ez egy támogatás.
Ez egy támogatás, és egyébként onnan lett licit, hogy az első mű, amit az alkotója heteken át hímzett, tehát rengeteg idő van benne, kínáltak érte 5000 forintot, hogy én megveszem 5000-ért. És akkor így forkant bennem valami, hogy igaza volt a Réz Andrásnak, mert először, tehát egy-két barátomat kikértem, először rendes aukciót akartam, hogy azt mondja, figyeld meg, hogy az aukciókon levő emberek, mintha elfelejtenék, hogy aukción vannak, hogy ez egy jótékonysági tett, és a végén büszkén mondják azt, hogy milyen olcsón tudtak valamit megszerezni. És akkor ugrott be, amit András mondott, hogy aha, nem fogod ilyen olcsón megszerezni,